Kedves testvérek, az egyházi esztendőben ennek az időszaknak is van egy megjelölése, ez pedig így hangzik: Krisztus dicsősége megjelenik a világban. Az egyházi esztendő már elkezdődött adventtel, és most már a vízkereszt utáni második vasárnapnál járunk, haladunk Böjt felé és Húsvét felé, a következő ünnep felé majd, és újra és újra megemlítjük, hogy ebben az egyházi esztendőben a vezér igénk János 6.45, mindnyáján Istentől tanítottak lesznek, és megpróbáljuk megvizsgálni azokat a tételeket, melyeket eleink megfogalmaztak, megpróbálunk tanulni, épülni azokból. A mai témánk nehéz, és boldogan engedtem volna át akár Ildikónak, akár Zsuzsának is, mint az ilyenfajta témák iránt vonzódó, és azt jól ismerő, szorgalmas lelkeknek. Szent Háromságról kell ma gondolkodnunk, az Atya, Fiú, Szent Lélekről bizony. Nagyon nehéz téma ez. Egy jelentős kortárs teológus azt mondta, hogyha véletlenül kiderülne, hogy ez a tan nem létezik, akkor sem történne semmi. Nem kell semmit megváltoztatni, mert az átlag hívő ember, a hívők többsége hát ezt a dolgot úgy adottnak veszi, és álhatatosan monoteista, egyisten hívő, és bizony fogalma sincs olyan hát a teológusokat érdeklő, izgató dolgokról, hogy melyik isteni személy, idegen szóval hypostasis, testesült meg a megtestesülésben, mert az sem mindegy, hogy az Atya, Fiú, vagy a Szentlélek öltött testet, és hát ember legyen, teológus legyen a talpán, aki ezeket a dolgokat kétséget kizáróan szét tudja választani, és még azt is meg tudja nekünk mondani, hogy ennek a mindennapi hívő életünk szempontjából mi a haszna. De azért mi most nem haszon nélkül jöttünk össze ezen a vasárnapon, hanem a Bibliának egy olyan részét vesszük elő, olyan helyen nyitjuk ki a Szentírást, az evangéliumok elején, ahol a hitvallásnak mind a három tagja, az Atya, a Fiú, Szentlélek egy rövid kis szakaszon belül együtt említetik. Máté evangélium a harmadik részéből olvassuk az igét, a 13. verstől, Máté 3.13. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartotta őt, mondván: nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondta néki: engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki. És Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből, és íme az egek megnyilatkoztak neki, és ő látta az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre szállni, és íme egy égi hang ezt mondta: ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Azt mondják a hitvallások, illetve a dogmatikai fejtegetések, hogy a Szent Háromság, a kereszténység amaz alaptitkának megjelölése, hogy Istenben egy természet és három személy van. A Szent Háromság szigorú értelemben vett titok, csak a kinyilatkoztatás által szerezhetünk róla tudomást. És a Szent Háromság személyeivel kapcsolatban pedig ezt Az Atya eredet nélkül birtokolja a szükségszerű isteni lényeget, a Fiú az isteni lényegnek egyedül az Atya által történő örök közlése, a Logosz nemzés által létezik, a Szentlélek pedig nem nemzés által van, hanem egyetlen lehelet által az Atyától és a Fiútól származik. Hát ilyen megállapításokat tesznek a rendszeres teológia szakemberei, mert tudjuk, hogy a teológia tudománya abból a négy dobozból áll, amelyben az első dobozban a bibliai teológia különböző tudományait találjuk, biblia ismeret, biblia könyvei keletkezésének, szövegének megismerését, értelmezésének különböző eszközeit, lehetőségeit tartalmazza a bibliai teológia alapfogalmait tisztázó tudományágakat. Második dobozban az egyháztörténelem teológiája található, hogyan is élték meg az első századtól kezdve, Pünköstől napjainkig a kijelentést a maguk életében hívő emberek, volt, aki meghalt érte, volt, aki hitehagyott lett, vagy idegen tanokat kezdett vallani, és aztán ebből a két ismeretből, a kijelentésből és annak megéléséből vonnak le a harmadik dobozt megtöltő tudományok mesterei következtetéseket, itt a rendszeres teológiát találjuk, ami a dogmatikát és az etikát foglalja magában, a dogmatika, hogy akkor a kijelentés megélt formáiból milyen tételeket vonhatunk le. Az egyik tétellel most foglalkozunk éppen. Az etika pedig szorosan kötődik a dogmatikához, és arra a kérdésre válaszol, hogy vajon ezekből a felismerésekből milyen kötelező döntések vagy magatartásformák képzelhetők el, várhatók el, mit kell tennie a hívő embernek. És a negyedik doboz aztán a gyakorlati teológia, amelyben minden megismert tudomány után arra kapunk választ, hogy hogy is gyakoroljuk, hogyan legyünk tanítványá, hogy vegyük kezünkbe az igét, hogy hirdessük azt, hogyan tanítsuk az embereket, milyen célt szolgál az ige hirdetés tudománya, mire való a liturgika, a himnológia, a gyülekezeti ének, és így tovább, hogyan pásztoroljuk a ránk bízott lelkeket. Hát ebben a kis szakaszban is, mint egyébként minden más helyen, keverten találjuk meg ezeknek a teológiai tudományoknak a jelenlétét, mert van itt gyakorlati teológia is, és nem beszélhetünk pusztán, nyersen, csak elméleti dolgokról, mert itt ebben a kis szövegrészben, és erre szeretnénk kicsivel több figyelmet is szentelni, ott van, hogy vajon mi végre nyilatkoztatja ki Isten magát ebben a nagy titokban, alázattal a teológusok is megállapítják, hogy ez olyan nagy titok, amit földi, világi megközelítésből nem is igazán lehet megérteni, megmagyarázni, ahogy Isten létét sem. Erről is beszéltünk talán már itt, hogy mivel mi emberek kizárólag azokat a dolgokat tudjuk vizsgálni, amelyek velünk egy kategóriában vannak, a teremtményeket, és minden eszközünk erre adatott, erre van, teremtmény vizsgál teremtményt, és azért nem tudjuk Istent jól vizsgálni teremtményként a teremtett eszközökkel, mert Isten nem teremtmény, nem része a teremtett világnak, hanem fordítva a teremtett világ része neki, és mi őről annyit tudhatunk meg, amennyit nekünk kijelent, és annyit érthetünk meg belőle, amennyihez nekünk eszközöket ad. És így adta mi Urunk Jézus Krisztust is többek között szemléltető eszköznek is, vagy így akarja, hogy a gyülekezet, az egyház ebben a világban az ő eszköze is legyen, amelyen keresztül megmutathatja a világnak megmentő szeretetét, olykor az ő ítéletét is, mint ahogy választott népén keresztül is így mutatja meg a világnak azt, hogy milyen igényes az isteni szeretet, hogy a kiválasztás nem valamilyen földi emberi szeszély mintájára történik, azt a fajta kiválasztást, amelyen Isten keresi az elveszettet, az egy elveszettet a világ meg nem értheti, mert a világ kiválasztása más elvek szerint történik. Tehát Isten sok mindent szemléltet egyházon, emberen, kiválasztott személyeken, történelmen, és legfőképpen az egyszülött fián keresztül ennek a világnak. De mi a célja ezzel? Az, hogy önmagának megnyerje a világot, hogy megértesse a világgal a lényeget, mert a világ csökönyösen nem érti az Isten lényegét. És itt nem keresztény és nem keresztény felfogás szembenállásáról van szó, hanem arról, hogy alapvetően egyfajta pogány megközelítés van bennünk. Jézus nem véletlenül óv attól, hogy úgy közeledjünk imádságban Istenhez, ahogy a pogányok, akik a maguk szapora beszédével erőszakos, tolakodó, kunyeráló magatartásukkal próbálják az általuk elképzelt Istent arra bírni, hogy tegye szerencsésé, sikeressé az életüket, és azt mondja az Úr, hogy az imádságainknak ezt a részét nyugodtan zárójelbe tehetjük. Bőven elég akkor a ima, amit a mi atyánkban is megfogalmaztunk, hogy amit mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, az egy napra valót, az éppen esedékest, és mi bízunk abban, hogy te a következő adagot is elteszed a számunkra egyáltalán, hagysz nekünk időt. Az egyik magyarázat szerint ez a kifejezés, amit az egynapi élelemről szól, a katonai szóhasználatban is fontos volt, hiszen ott sem visz magával a harcra készülő és abban küszködő katona többet, mint egynapi élelmet, hiszen akkor alkalmatlanná válna a harcra. Neki küzdenie kell, vagy győz, vagy elesik, ha elesik, minek is veszne vele több napi élelem, és ne terhelje őt ez, majd gondoskodik a hadtápról a holnap is. Tehát ugyanígy Isten harcosai, Isten munkatársai elégedjenek meg minden napnak a bajával, és bízzanak abban, hogy Isten gondoskodik róluk. Az elemi, az ösztönös emberi természet nem így működik. Félti a holnapot, a jövőt. Mit szorongunk szülőként gyermekeink jövőjéről is, vagy ott csinálta politikusként az ország jövőjéért. Mit szenvedünk attól, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szerintünk alakulni kellene. És úgy érezzük, hogy komolytalan volna, hogyha mi az adott nappal foglalkoznánk, és éppen ezért sokszor pereg ki az ujjunk közül annak a napnak az értéke, értelme, fontossága. Ismerjük talán azt az állapotot, amiben az ember gyakran van, úgy nyomasztják teendői az el nem végzett feladatok, hogy tolja maga előtt, és nem képes arra, hogy hozzákezdjen valahol, valami kicsi részletben, hogy tegye azt, amit megtanulhatna a mindenható és örökkévaló Istentől, aki a világ teremtésében is ilyen kis lépésekkel érte el azt, hogy a végén megnyugodhassék. Miről szól ez a kis szakasz itt előttünk? arról a különös történetről, amiről szintén beszéltünk már, hogy Isten szólt a próféták által sokféleképpen. Ezek a próféták használtak szemléltető eszközöket, nagyon látványosak, meghökkentőek sokszor azok, amelyekkel Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és mások megpróbálták felrettenteni, felébreszteni a népüket, bűnbánatra segíteni, mert az ember ösztönösen, megváltatlan teste kívánságait követve távolodik el az Úrtól, és lesz hűtlenné a szövetségben is, Istennel szemben. Isten maga úgy alkotta az embert, hogy ez a nagy ösztönös erő, a megvilágosodás, a megtérés, és aztán az Isten lelkének segítsége által legyen kordában tartva, működtetve, hogy ne a test győzzön, hanem a lélek által a test akaratos cselekedeteit meg tudjuk öldökölni, hogy érvényesüljön Isten elképzelése az emberrel kapcsolatban is. Szóval a profitáknak volt mit mondaniuk. És ezek sorában ott van keresztelő János is, a papi családból származó ma evangelizációs nagy szakembernek tekintenénk őt, mint vannak ilyenek a mi korunkban is, akik olyan szuggesztív erővel beszélnek az elveszettségről, Isten könyörülő szeretetéről, hogy az emberekben valóban bűnbánat ébred. Nos, ő ilyeneket mondott, hogy a fejsze a fák gyökerére vettetett. Ott áll a favágó a fa mellett, és ki fogja vágni a fát, mert a fa gyümölcstelen. Fa nem terem gyümölcsöt, hiába foglalja a helyet. Ugyan ismerjük azt a példázatot, hogy a vincellér könyörög a tulajdonosnak, adjon haladékot még, engedje meg, hogy a gyümölcstelen fát még egyszer megkapálja a környékét, és megtrágyázza, hátha mindenek ellenére észbe kap a fa, és gyümölcsöt kezd teremni. És keresztelő János ezt kiáltja bele a maga korába, hogy most nem az a legnagyobb tragédia, hogy megszálltak bennünket a rómaiak. Nem az a legszörnyűségesebb dolog, hogy összeírás van, volt, és a császár megpróbálja az adót beszedni, császárok mindig megpróbálják beszedni az adót, és most ne ennek szenteljük minden energiánkat, mert van ennél fontosabb dolog, nagyobb probléma az, hogy belülről nem vagyunk szabad polgárok, Isten választott népe. Bizakodunk vallásosságunkban, emlegetjük Ábrahámot, aki rég eltávozott már az élők közül, vagy hivatkozunk Mózesre, magyarázzuk az ő törvényeit a magunk javára, de mást lát a tulajdonos. Nem elégszik meg a fa lombjával, a fa erejében keringő nedvel, nem így tekinti élőnek, gyümölcstelennek, értelmetlennek látja. Többre hívta el a fát, mint hogy árnyékot adjon a napheve elől menekülő ember számára, a kertjében gyümölcsfákat akar látni, és éppen ezért ne legyen hamis reménység senkiben. És azt a vallási, ismert vallási szokást hívja segítségül, hogy a pogányságból betérőknek egy tisztasági fürdőben kellett jelezniük azt, hogy lezárják a múltjukat, engedik, hogy az élő víz elvigye a múltjukat, és új emberként akarnak abból előjönni. És azt mondja keresztelő János, ti lelketekben pogányok, vessétek alá magatokat annak, amit az idegenektől vártok, és legyetek szívetek szerint is Isten gyermekei, szíveteket metéljétek körül, ne csak a testeteket. Nagyon sikeres ez az evangelizáció. az emberek bűnbánatra jutnak. Bűnbánatra jutnak úgy, ahogy Jónás ige hirdetése nyomán is. Úgy, ahogy minden próféta meg tudta mozgatni, vagy a közvetlen kortársait, vagy mind máig az elmúlt sok-sok évszázad alatt a szent igéket lapozgató, olvasó embereket. Hát hányan tértek meg a mi korunkban is prófétai szövegek alapján, emlékszem arra kedves hívő emberre, aki a Budapest ostroma alatti feszültségben kezébe vette a feleségének a Bibliáját, a felesége Bibliáját, a felesége hívőasszony volt, és évekig imádkozott érte, egy kedves bohém ember volt az illető, és ott a bombázás alatt minden mozgott, hullott, kinyitotta a Bibliát, és Ézsaiás könyvének az elejénél nyitotta ki ott, hogy az ökör ismeri gazdáját, és a szamár is az ő urának jászlát, és az én népem nem ismer, nem akar tudni róla. És ezek a sorok rendítették őt meg, és indították bűnbánatra, megtérésre, és aztán arra, hogy Isten egészen kivételes bizonyságtevője legyen, hivatalnok volt, könyvelő talán valamilyen mestersége volt, de az egész életét, minden szabad idejét arra szánta, hogy embereket hívogasson az Úrhoz, sokféle ötletet talált ki, gyűjtötte például a használt pénztárcákat, és megpakolta őket igékkel, amelyeket pénzforma kis papírokra gépelt, ráírt fel, és rendszeresen elvesztette ezeket a pénztárcákat villamoson és más közlekedési eszközökön. Most mondjuk nem lenne olyan sikeres ezekben a napokban ez az akció, de egyébként az volt, az emberek boldogan kapták fel ezeket a pénztárcákat, és aztán hát vagy örültek, vagy nem annak, amit benne találtak. Másra számítottak, de az örökkévaló kincseket próbálta meg a maga leleményes módján az emberek kezébe eljuttatni. Ézsaiás könyve indította őt el így. Isten tehát szólt és szól a proféták által, és szólt keresztelő János által is, de legfőképpen szólt nekünk a testélet ige által. Erről szól hát itt ez a rész, hogy Isten, az Atya, akiről azt mondtuk itt a dogmatika szerint, hogy az eredet nélkül lévő, aki eredet nélkül birtokolja a szükségszerű isteni lényeget, ki fogja ezt megjegyezni, megígérem, hogy nem fogom kikérdezni jövő vasárnap a testvéreket. Az Atya, aki nem véletlenül alkotta ezt a világot és benne az embert, aki a szeretetét akarta a világban valamilyen módon gyakorolni, amennyit ebből megértünk, és ezt a szeretet tárgya nélkül az ember nem teheti. Magunkról tudjuk, hogy amikor lankad a szeretetünk, akkor elkezdjük jobban szeretni az állatokat, aztán a természetet, végül a tárgyakat, és aztán kihűl teljesen a szeretet. Isten a világban az ember léte előtt is talált bizonyára olyan szépségeket, törvényeket, anyagokat, amelyeket szerethetett és gyönyörködhetett bennük, de ez nem volt teljes ez a világ az ember nélkül. Úgy szerette a világot, hogy benne az emberre tekintett, és őt tette ebben a világban szeretetének valamilyen fajta kezelőjévé, urrá teremtményei felett, hogy őrizze és művelje a világot, és megpróbálja ugyanazt a szeretetet adni, amivel Isten volt a teremtményei iránt. És adta testét, tette a maga különös módján a fiút. Itt a dogmatika beszél nemzésről, és vannak olyan irányzatok a kereszténységben, amelyek úgy említik Jézust, hogy Istennek egyetlen nemzet fia, de nekünk erről is a dolog földi oldala jut eszünkbe, és azt gondoljuk, hogy ebben csak képzelgünk, az biztos, hogy az ember teremtésénél Isten alkotott, teremtette szavával is, és aztán gyakorlati módon is az embert, és végül lehelte bele a lelkét, erről is szóltunk az imént. Jézust máshogyan adta ennek a világnak minden teremtés előtt, máshogyan vonta be a tárgyi világ megalkotásába, mint amilyen módon az ember munkálkodik ebben a világban, de ami a Jézus ajándékban a legtöbbet jelentheti a mi számunkra, az az, amit Jézus gesztusa itt ebben a jelenetben, ebben a történetben kifejez. Mit is tesz Jézus? Beáll a sorba, amikor Keresztelő Jánoshoz jönnek bűneikkel megterhelt emberek, azok, akik felismerték, hogy elveszettek, hogy Isten ellen működött eddig az életük, hogy a bűn elválaszt Istentől. Jézus beáll ebbe a sorba, és Keresztelő János, Isten szent lelke vezetése alatt fölsziszen, és azt mondja, ez nem jól van így. Fordítva kellene történni, neked nem kellene itt sorba állnod, nekem kellene megkeresztelkednem általad, mert hogy Keresztelő János sem volt ilyen értelemben megkeresztelt. De Jézus azt mondja, nem, az igazságot nekünk így kell betöltenünk, azt az igazságot, amit legfeljebb halványan sejt Keresztelő János, ki annak tanúja és hirdetője, később láttam a lelket leszállni rá, és bizony ő az Isten fia, ezt mondja el, de arról a titokról mit sem tud, amit később fejtenek ki, aztán az apostoli levelek, később lesz érthető a kereszthalál üzenete, a közvetlen tanítványok sem értik, megbotránkoznak, először elmenekülnek a közelből, hogy mit is jelent az, hogy ő bűnné lett, értünk, hogy magára vonta Isten haragját minden ember bűnéért, hogy a keresztfán valami olyan csoda történt, amiről Pál azt mondja, hogy ahogy az első ember bűne elhatott minden emberre, sokkal inkább elhatott az, amit Krisztus ebben az ő váltság halálában Isten előtt véghez vitt. Ezt sem tudjuk olyan nagyon felfogni. Egy bizonyos, hogy nincsen már más akadálya üdvösségünknek, egyetlen ember üdvösségének sem, csak a személyes elfogadás. Ez az, amit Isten nem tud helyettünk véghez vinni. Az akadályokat elhárította, de nem tud helyettünk igent mondani az ő ingyen kegyelmére. Ezt időnként az úrvacsorai közösségben is elmondjuk, hogy ez is arról szól, hogy nem lehet más helyet megenni, illetve meg lehet enni más helyet a kenyeret és meginni a bort, de életté abban lesz, aki ezt megtette maga. És éppen így Isten nem tudja helyettünk, és más sem tudja helyettünk magához venni az elkészített, érvényes kegyelmet. Azt tudja konfirmálni, megerősíteni Istennek ezt az ajándékát, aki tudatosan dönt emellett, és beengedi életébe Istennek ezt a feléhajló szeretetét és kegyelmét. Az az út, amit a Messiás jár, csendes alázatban kezdődik, a nincstelenek között, azok közt, akiket nem vár soha senki, az istálóban, a falu szélén, a fel nem ismeréssel és megvettetéssel folytatódik, hiszen a kitörő lelkesedés csak egy-egy pillanatra, és akkor is kicsit torz formában jelenik meg, tehát fel nem ismeréssel és megvettetéssel folytatódik ez az út, Mondhatnánk, hogy szenvedéssel és halállal végződik, ha nem volna ott a dicsőséges feltámadásnak az üzenete is, de itt a Földön ez a sorsa a megváltónak és azoknak, akik róla neveztetnek, de abban gyönyörködik Isten, aki mindezek tudatában vállalja neki szánt küldetést népe és az emberek között. Amikor tehát a Szent Háromságról gondolkodunk, akkor nem egy megfejthetetlen titkot akarunk egészen pontosan megfogalmazni, hanem valamilyen módon magunkba építeni a bennünket akaró, a minket megváltó, és azután a Szentlélek által az ő szent szolgálatára elhívó és megerősítő Istennek engedelmeskedni. Nem tudom, jól fejeztem ebbe a mondatot, mert nagyon örülményesre sikerült, de ez Istennek velünk kapcsolatban az akarata. Igen, áldjon meg az Atya, aki akarta a mi létünket is, ki kijelentette magát nekünk. A Fiú, aki megváltó szeretettel szeretett és életét adta értünk, és a Szentlélek, aki bennünk és rajtunk keresztül is akar munkálkodni Isten dicsőségére, sokak üdvösségére. Amen.